Hölgyeim és uraim, kedves diákok, szeretettel köszöntök mindenkit, és mintegy 30 percben, 35 percben megpróbálom összefoglalni röviden Arany János és az akadémia kapcsolatát. Ha meg akarjuk érteni Arany Jánosnak és az akadémiának a kapcsolatát, akkor egy kicsit messzebbről kell elkezdenünk ezt a történetet. Tudni kell, hogy Magyarországon hivatalosan 1843-44-es országgyűlési határozatig a közoktatás nyelve a latin volt, de latinul miséztek, az egyház nyelve is a latin volt, és a tudomány nyelve is a latin volt. Ennek következtében a magyar nyelv tudományos szempontból, tudományos szövegek leírására nem egészen volt alkalmas, és ezt tanultátok az iskolában, ennek tudatosítása késztette arra a Kazincit, hogy elindítsa a nyelvújítás mozgalmát. A következő nemzedék az azt is tudatosította, hogy a magyar nyelvnek az ápolása az nem csak esztétikai, irodalmi feladat, hanem az ország függetlenségének, az ország identitásának a szempontjából is rendkívül fontos. És ilyen formában a magyar nyelv ügye mindig összekapcsolódott a magyar függetlenség, a magyar önállóság ügyével. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, nincs idő, hogy ezt részletezzem, de ennek a folyamatnak a legfontosabb állomása az volt, amikor 1825-ben, november 3-án egy fiatal huszártiszt fölállt Pozsonyban, az országgyűlésben, az alsó táblán, és felajánlotta egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy eredetileg Magyar Tudós Társaság volt ennek az intézménynek a neve, és más volt a funkciója is, mint ma. Amikor Széchenyi István, hiszen ő volt az a huszárkapitány, aki fölállt, felajánlotta egy évi jövedelmének, az 60 ezer forint volt, nagyon komoly összeg, az éves kamatait, akkor megfogalmazták, hogy az elsőleges feladata a tudós társaságnak a magyar nyelv ápolása. Tehát mondtam, abban az időben a magyar nyelv a politikai küzdelmeknek került a középpontjába. Már az is óriási jelentőségű volt, hogy Széchenyi István az alsó táblán szólalt föl, ez látható ezen a domborművön, amikor nem tudom melyik utcáról jöttek a diákok, itt az Akadémiai utca felől látható Holló Barnabásnak ez a nagyszerű domborműve, ami teljesen pontosan adja vissza ezt a történelmi eseményt, minden alak nagyon jól azonosítható. Itt középen, most nem találom a pontját, de mindegy, tehát középen áll Széchenyi István, és de a többi alak is nagyon jól azonosítható, akik a komoly összeggel járultak hozzá az akadémia alaptőkéhez, Andrássy György, Vai Ábrahám, Károlyi György, és még sorolhatnám a neveket. Tehát ő az alsó táblán szólalt föl, és magyarul szólalt föl, és ez óriási esemény volt. Nagy lelkesedés övezte ezt a bejelentést, nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Időnként vannak olyan történelmi helyzetek, amikor a jó példa is ragadós, nem csak a rossz. Ez egy olyan korszak volt a magyar történelemben, hogy a jó példa ragadós volt. Széchenyi példája óriási hatással volt a magyar tudományos közélete, és ennek következtében pár hónappal később Teleki József felajánlotta a híres erdélyi Teleki család könyvtárát, mint egy 30 ezer kötetet, és ez vetette meg az akadémiai könyvtárnak az alapját. Az akadémia természetesen, ez a bejelentés, ez még nem jelentette azt, hogy meg is kezdte a működését, el kellett, hogy teljen pár év, ugye Bécsbe se nagyon siettek, hogy az engedélyeket megadják, de 1830. november 17-e tekinthető az akadémia alapításának, majd utána pár hónappal később, 1831-ben az első közgyűlését is megtartotta az akadémia. Nem részletezem, hogy végre elejünk Arany Jánoshoz, de tény az, hogy rendkívül fontos munkát végzett az akadémia, többek között az első helyesírási szabályzatot kiadta 1832-ben, Széchenyi kezdeményezésére megszületett a magyar nyelv kis szótár, ami tulajdonképpen magyar-német szótár volt, elkezdődtek a nagy magyar szótárnak a munkálatai, tehát rendkívül fontos munka volt, mint mondtam, ugye, amiket elmondtam, abból is látszik, hogy a nyelv, a magyar nyelv volt a központban. Ugye a politikai események alakulása az felgyorsult, és 1848-49-ben, nem részletezem, ugye kitört a szabadságharc. A Magyar Tudományos Akadémia természetesen nagy örömmel fogadta ezt az eseményt, és nagyon sokan aktívan részt vettek a szabadságharcban. Itt az első felelős magyar minisztérium, a Batthyány kormánynak a névsora és alakjai. 9 főből 5 volt akadémikus. Szemere Bertalan, belügyminiszter, Eötvös József közoktatási, Deák Ferenc igazságügyi, Széchenyi István, ugye ő a alapító közlekedésügyi, és Mészáros Lázár hadügyminiszter volt. Tehát rendkívül tevékenyen részt vettek az akadémikusok az eseményekben, és hát amikor a szabadságharcot leverték, mondanom se kell, hogy ennek nagyon komoly következményei lettek. Egy akadémikus életét vesztette, Perényi Zsigmondot kivégezték, Cucor Gergelyt, bencés szerzetest, aki az akadémiai nagy szótárnak volt a összeállítója, kidolgozója, így is nevezik, hogy a Cucor Fogarasi, börtönbe ítélték, börtönre zárták, Kufsteinben több évet töltött vasra verve, a bilincse az akadémiai könyvtár kézirattárában nálunk található, annyi volt a bűne, hogy Riadó címmel írt egy nagyszerű verset, amiben arra kérte a honfitársait, hogy támogassák a szabadságharcot. Tehát ilyen előzmények után, mikor leverték a szabadságharcot, természetesen az akadémiának is számolni kellett azokkal a következményekkel, hogy aktívan támogatta ezt a nemzeti mozgalmat. Egy évig, 1850-ig semmilyen esemény nem történt az akadémián, mindent betiltottak, minden ülést. Utána sikerült azt elérni az akadémiának, hogy úgynevezett kis üléseket vagy kis gyűléseket tarthattak. Az annyi volt, hogy amikor az akadémia megalakult, akkor 6 tudományos osztályt hoztak létre, nyelvtudományi, ez volt az első osztály, most is ez, nem véletlen, tehát magyar nyelv ápolására hozták létre a tudós társaságot. Nyelvtudományi, bölcsészettudományi, nem sorolom, és ezeket hívjuk osztályoknak, és azt megengedték Bécsből, hogy ezek az osztályok hetente összegyűjjenek, tudományos felolvasást tartsanak, és ezt hívták kisgyűlésnek. Igen ám, de az akadémia működéséhez ez egy nagyon döcögött, mert az volt az alapszabályban, hogy új akadémikusokat csak nagy gyűlésen lehet választani. Egy olyan nagy gyűlés az, amikor minden akadémikus jelen van, és plusz az igazgató tanácsnak az engedélyével. Ezt Bécs sokáig nem engedte meg, míg végül 1858. december 15-én, 10 év után összeülhetett a nagygyűlés. Az első munkapont, az első feladat mi volt? Természetesen az, hogy megválasszák az új akadémikusokat. Plusz a nagygyűlésnek volt az is joga, hogy jutalmakat, jutalomdíjakat és tűzzenek ki, és jutalmazzanak munkákat. Ebben az időben, 1858-ban, amikor ez a nagygyűlés összeült, az akadémiának a titoknoka, ma úgy mondanánk, hogy főtitkára, Toldi Ferenc volt, rendkívül fontos személyiség a reformkorban, a reformkor tudományos életében. Durván azt is mondhatnám, hogy a 30-as, 40-es években 3 fő irányította a magyar irodalmat, Vörös Marti Mihály, Bajza József és Toldi Ferenc. Tehát Toldi Ferenc volt ekkor a titoknok, és érdemes megnézni itt a dátumot, még aznap, amikor a nagygyűlés összeült, már levelet írt Arany Jánosnak a következő szöveggel. Igen, tisztelt barátom, a ma délelőtti ülésben Tolti estvéje Marcibányi jutalmat nyert, 50 arany, az estveliben pedig Kegyed, az akadémia levelező, s fél órával utóbb rendes taggá választatott. Őszinte, igaz tisztelő barátja Toldi. Na már most azt tudni kell, hogy már ekkor is, és most is ez így van, hogy az akadémia választás az egy hosszú procedúra, egy hosszú folyamat, és ebben az időben háromféle akadémiai tagság volt, a tiszteleti, a levelező és a rendes tag. Hát ez lényegében most is így van, tehát ahhoz, hogy valaki rendes taggá váljon, ahhoz először levelező taggá kell válnia, és mi történt? Arany Jánost fél órán belül választották meg előbb levelező tagnak, majd rendes tagnak. Hát erre még nem volt példa az akadémia történetében, se előtte, se utána. Majd mutatok egy képet, ahol a nagy tanári kar van, mert amikor Arany Jánost akadémikussá választották, ő akkor éppen a Nagykőrösi Református Gimnáziumnak volt a tanára. Hát ez nem egy akármilyen tanári kar volt, mert 7 akadémikus volt a tanári karban. Mind-mind csupa kiválóság. Arany János után következik Salamon Ferenc, történész, kritikus, Szilágyi Sándor, legendás történész, aki ilyen hatalmas nagy munkát írt sok kötetben a magyar történelemről, Szabó Károly, aki a magyar könyvészetnek megkerülhetetlen alakja, a régi magyar könyveket ő gyűjtötte össze, megszámolta, hogy hogy adták ki a könyveket, mit adtak ki. Ma is ő munkái megkerülhetetlenek. Szász Károly, püspök, költő, irodalomtörténész, Szigeti Varga János, ő Sárospatakról került Nagykőrösre, és Tomori Anasztáz, aki főleg mecénásként volt ismert, de óriási műveltségű ember is volt. Tehát 7 akadémikus volt ekkor, amikor Arany János megválasztották, és megnéztem, hogy kinek mennyi, hány évet kellett arra várni, hogy levelező tagból rendes taggá lépjen elő. A legkevesebb, amire vártok, az 11 év volt. Arany Jánosnak fél órát kellett erre várni, tehát egészen példátlan dolog. Az is ugye, szabály, hogy ha valakit megválasztanak akadémikusnak, akkor egy éven belül székfoglaló előadást kell tartania. Ez azt jelenti, hogy az akadémiai nagygyűlés előtt, a plénum előtt egy teljes addig publikálatlan új tudományos munkát kell előadnia. Arany János ezt 1859. október 31-én, tehát pont a reformáció napján, ő református ember volt egyébként, tartotta ezt az előadását, és Zrínyi és Tasso a címe. Ugye Tassót talán a diákok is tanulták, ugye a 16. századi olasz költészet, a barokk költészet legnagyobb alakja, és Arany János a magyar barokk költészet, magyar epikus barokk költészet legnagyobb alakjával Zrínyivel hasonlította össze. Ugye most itt egy érdekes dologra még ki kell térni, hogy ebben az időben, tehát 1800-as években, ugye írók, költők is tagjai lehettek a Magyar Tudományos Akadémiának, Vörös Marti Mihály is például, még sokan mások is. Ez viszont nem mindig volt így. A 1949-ig így volt, de akkor a kommunista átszervezés után írók, költők, művészek nem lehettek tagjai az akadémiának. Ezt a helyzetet 1993-ban, a rendszerváltozás után orvosolta az akadémia, létrehozta a Széchenyi Művészeti Akadémiát, és azóta külön intézményként ők is, újra a művészek is tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának. Tehát ez azért mondom el, mert ezt a székfoglaló előadást azzal kezdi Arany János, hogy ő szétnéz itt a teremben, és látja, hogy itt csupa tudós ember van, és ő, mint költő, nem tudja, hogy méltó-e arra, hogy erre, ezt a címet megkapja. Hát aki elolvassa ezt a munkát, azonnal látja, hogy nagyon is méltó rá, mert Arany János a költő, a művész itt egy olyan irodalomtörténeti, egy olyan összehasonlító irodalomtörténeti munkát mutatott be, olvasott föl, ami azóta is párját ritkítja, tehát nem csak költőként szolgált rá az akadémiai címre, az akadémikusi címre, hanem tudósként is. Ez ma is egy a magyar összehasonlító irodalomtudománynak az egyik megkerülhetetlen nagyszerű darabja. Én mellesleg megjegyzem, hogy volt rá példa, hogy egy másik művész is nagyon aktívan kivette részét az akadémia életéből, ugye hát Kodály Zoltán 46-tól 49-ig az akadémia elnöke volt. Ő is zeneszerzőként, de zenetudósként is rendkívülit alkotott. A Nagykőrösi Református Gimnáziumról ugye beszéltem, hogy milyen nagyszerű tanári kar volt ott, és ugye Arany János feljött Pestre, felolvasta a székfoglaló előadását, majd visszament Nagykőrösre. Igen ám, de hát a pesti barátai azok nem akartak abba belenyugodni, hogy ez a kiváló elme vidéken egy kis szűk körben hasson csak a gondolataival, és mindent elkövettek annak érdekében, hogy ide a magyar tudománynak a központjába, a szellemi élet központjába, Pestre felhozzák. Ez sikerült is nekik. A Kisfaludi Társaság igazgatójának választották meg 1860-ban. Ugye a Kisfaludi Társaság az egy rendkívül fontos szerepet játszott a 19. századi, de még a 20. századi magyar kulturális életben is. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy a 19. században két központja volt a magyar irodalmi kulturális életnek, az egyik az akadémia, a másik a Kisfaludi Társaság. A kettő nagyon szorosan együttműködött, olyannyira, hogy a Kisfaludi Társaságnak a szobái itt voltak az akadémián, és gyakorlatilag úgy az volt a szinte bejáratott rend, hogy előbb, akit megválasztottak a Kisfaludi Társaságnak, ez volt az előszobája ahhoz, hogy később akadémikus legyen. Hogy milyen fontos szerepet játszott az irodalom a 19. században, az is mutatja, hogy a Kisfaludi Károly óriási tekintélyű költő, és sőt még festő is volt, és a hívei azért hozták létre a Kisfaludi Társaságot 1830-ban, a halála után, hogy ápolják az emlékét. De, amint mondtam, sokkal tágabb szerepet játszott egy idő után már a Kisfaludi Társaság, és közbeszúrom, hogy az legelső magyar akadémikus az éppen Kisfaludi Károly volt. Őt választották meg 1830. november 17-én, sajnos pár nap múlva meg is halt, és kilépett a helyébe egy másik művész, Vörösmarty Mihály. Tehát ennek a nagyon-nagyon fontos társaságnak lett az igazgatója Arany János, és felkerült végre Pestre a barátai nagy örömére. Egy rövid kitérő, hogy Arany János, majd látni fogjuk, hogy az akadémián hogy működött, de azt is érzékeltetni szeretném, hogy a Kisfaludi Társaságban is hogy működött. Ugye 60-ban fölkerült, 61-ben már megjelent az ember tragédiája. Ez óriási dolog volt. 1861-ben országgyűlés volt Pesten, Madách Imre Nógrád megye követőként fölkerült Pest, ide az országgyűlésre követnek, és hozta magával az ember tragédiájának a kéziratát. De kétségek gyötörték. Nem tudta, hogy értékes műe, használható-e, és a barátai rábeszélték, hogy vigye el Arany Jánoshoz, találkoztak, átadta neki a kéziratot. Arany Jánosnak először nem tetszett, a 16. sorig jutott, letette. Aztán rábeszélték a barátai, hogy olvassa végig, és utána a 61. augusztusában már lelkendező levelet írt legjobb barátjának, Tompa Mihálynak, hogy Petőfi óta egy igazi, a legnagyobb tehetség jelentkezik. És hogy ezt érzékeltessem, tehát az eredeti kézirat a kézirattárban van, az ember tragédiának a kézirata. Decemberben már nyomda kész volt a a munka. Ugye leveleztek egymással, Arany János javasolt ezt, azt, amazt, tehát óriási szervező és kiadói, szerkesztői munkát is végzett, mert az ember tragédiája rövid pár hónap alatt megjelent. 1861 végén, 1862 legelején. Tehát Arany János végre úgy, a barátai is, ő is úgy gondolták, hogy méltóbb helyre került a Kisfaludy Társaságnak az igazgatói székébe, de mint oly sokszor a történelemben, mindig történnek váratlan események. Szalai László volt az akadémiának a titoknoka, ki váratlanul meghalt, és akkor a barátai szintén rábeszélték Arany Jánost, hogy vállalja el a titoknoki vagy főtitkári állást. A kettő ugyanaz, egy idő után, a 70-ben a titoknokot elkezdték főtitkárnak nevezni, de hát az állás ugyanaz, rábeszélték, és 1865-ben elvállalta az akadémia főtitkári tisztét. Idézek a levélből, lehet olvasni egyébként, nem ezt. Jól olvasható, kijelentem azért, hogy állásomat részemről csak ideiglenesnek kívánom tekinteni. Legfeljebb két év megmutatja, ha képes leszek-e betölteni fontos hivatalomat. Egy vagy két év a tekintetes akadémiának is elegendő a körültekintésre, hogy helyemet alkalmas egyénnel pótolhassa. Tehát Arany János úgy gondolta, hogy ezt a nem éppen révedező költői alkathoz szabott állást egy-két évre elvállalja. Hát már elhangzott ma, hogy ebből 14 év lett. Igen, hosszú idő. Már a legproblémásabb időszakban vállalta ezt az állást, mert az akadémia palotájába éppen akkor költöztek be. Tehát korábban a mai Petőfi Sándor utcában volt az akadémiának a székháza, és az egész költözést egy költőnek kellett lebonyolítani. Ez nagyszerűen elvégezte a munkát, még arra is volt figyelme, hogy az ülésrendet hogy állítsa össze, ő, mint akadémikus, saját magát Jókai Mór mellé tette, ezt elárulom. Tehát ennyire hétköznapi, mindennapi, gyakorlatilag dolgokkal kellett ennek a kiváló költőnek foglalkoznia. És az akadémia palotáját fel is avatták 1865. december 11-én. Ez egy nagyon jeles esemény volt, az egész város értelmisége így gyülekezett, de egy apró kényelmetlenség érte Arany Jánost. Ő nagyon-nagyon visszafogott, nagyon szerény ember volt, mondom, hogy mindenre a barátai beszélték rá, hogy hivatalt vállaljon. És eredetileg úgy építették meg itt a palotát, hogy külön főtitkári lakrészt alakítottak ki. Szalai László, aki mondom elhalálozott, ő a saját ízlése szerint alakítottott ki magának lakrészt, utána Szalai meghalt, teljesen logikus lett volna, hogy a főtitkári lakrészbe Arany János, az új főtitkár költözzön. Igen, nem, de hát akkor is ugye a pénzéhség azért az erős volt, és diktálta az eseményeket. Bérbe adta az akadémia főtitkári lakrészt, és ezt zokon vette Arany János, és az Ártatlan Dac című versét ekkor írta meg, amit persze nem tett közzé, hanem csak majd lesz később róla szó, az úgynevezett kapcsos könyvben másolt be. Ennek két verszaka így hangzik: a tudománynak háza vagyon, tehát akkor avatták föl, ennek örüljek ma nagyon. Kell gyalogolni a lelkem agyon, nyári melegben, téli fagyon. Ugyanis Arany Jánosnak felajánlották, hogyha a főtitkári lakásba nem költözhet be, de itt a akadémiának van egy bérháza, ott bérelnek neki lakást, de Arany János szerény öntudattal azt mondta, hogy nem, akkor ő inkább az Ülői úti lakásából jár be gyalog, ezért írja, hogy nyári melegben és téli fagyon is, mindig gyalog tette meg ezt az utat. Azt mondja, hát hisz a malmot befejezték, de szegény Molnárt kirekezték, kormányos evezen a gálya után, így akará ezt a kapitány. A kapitány az akadémia akkori elnöke volt. Most hozzá kell tenni, hogy a akadémia ekkori elnöke elhalálozott a következő évben, és a következő elnök az Eötvös József lett. Ugye Eötvös József a kiváló politikus, ugye a Batthyány kormánynak is tagja, költő, filozófus, gondolkodó, és az egyik első rendelkezése volt, hogy Arany Jánost beköltöztette a palotába, és onnantól kezdve itt lakott az egész családjával. Sőt, annyira gáláns volt az akadémia, hogy Arany János halála után még a család is maradhatott. Tehát kiköszörülte a csorbát az akadémia nagyon elegánsan. Miből állt Arany Jánosnak, a költőnek, a művész embernek a hivatali munkája? A harmadik legfontosabb ember volt, elnök, másodelnök, főtitkár. De gyakorlatilag a gyakorlati teendőket Arany János végezte. Intézte a hivatali ügyeket. Megtartottak egy előadást, ő foglalta össze, ő jegyezte be a naplóba. Ő szerkesztette az akadémiai folyóiratokat, a kiadványokat, hiszen könyvsorozata is volt az akadémiának. De olyan nem éppen fölemelő munkát, mint ő bontotta fel a napi leveleket, és válaszolt rá, 5 nyelven. Jellemző a szerénységére és a tudására is, hogy amikor egy önéletrajzába leírta, hogy milyen nyelveken beszél, az olaszt meg se említette, ugye Zrínyi és Tasszóról tartotta az előadást, és hát Tasszót is természetesen eredetiben olvasta, de a hivatali levelezésében angolul, Darwint, amikor megválasztották tiszteleti külső tagnak, angolul válaszolt neki, angolul értesítette, németül, franciául, írta a hivatalos leveleket. Ő, mondtam, hogy a Kisfaludy Társaság és az Akadémia pályázatokat írt, hogy így próbálták élénkíteni az irodalmi életet. Arany János 17 pályázatot bírált el, ennek 5-nek meg is maradt az eredeti kézirata. Hogy mennyit dolgozott, mennyi munkája volt? Hozzávetőlegesen 4100 fogalmazványunk van Arany Jánostól. 339 ülési jegyzőkönyv. Ez mind az ő gyönyörű kézírásával. Tehát óriási teher volt rajta. Olyannyira, hogy azt is írta Tompának, a kedves barátjának, hogy húzom az akadémia igáját. Az akadémia persze tisztában volt azzal, hogy milyen munkát végez Arany János, és ezt jutalmakkal is kifejezte. Ma is a legnagyobb kitüntetés, legnagyobb dicsőség egy tudósnak, ha megkapja az akadémiai aranyérmet, ma így hívják, az akadémiai nagy jutalmat. Ezt minden évben, egyszer, májusban a közgyűlés előtt, egyszer egy embernek adják át az egész közgyűlés előtt életműre. Arany János az akadémiai nagyjutalmat 4-szer kapta meg. De erre se volt példa soha még az akadémia történetében. A kisebb költeményeiért 1861-ben, összes költeményei második kiadásáért 73-ban, a Toldi szerelméért, és utána még posztumusz a halála után a hátrahagyott verseiért. Ami ott látható, ez az akadémiai aranyérem, ezt az érmet kapták a díjazottak, a túloldalán a díjazottnak a neve szerepelt, neve volt olvasható. De egyéb jutalmakat is kapott. 1860-ban, amikor Széchenyi elhunyt, felkérték Arany Jánost, hogy írjon ódát, és a Széchenyi emlékezete című nagyszerű ódáját megírta, 100 aranyjal jutalmazták. A Buda haláláért 1864-ben szintén 100 aranyat kapott. Felsoroltam, hogy milyen nyelveken tudott Arany János, tehát ezen kívül, amit még nem említettem, kiválóan tudott ógörögül. Az Arisztofanész fordításokat ma is az ő Arisztofanész ma is az ő fordításában olvassuk. Természetesen latinul is tudott. Tehát az akadémia próbálta kompenzálni, próbálta megbesülni ezt a munkás, nagyszerű embert, és igen sokszor jutalmat adott neki. De ennek ellenére, ugye mondtam, nagyon nehezen élte meg ezeket az éveket, költőként elhallgatott, elnémult. És ráadásul az egészségi állapota is nagyon megromlott, nagyon beteges ember volt, és 1876. június 7-én lemondó levelet írt az akadémiának. Így hangzik, egy részletet olvasok fel csak belőle. Erőm hanyatlása mindinkább s napról napra meggyőz arról, hogy a tekintetes akadémia iránt csak azáltal teljesíthetem már legjobban kötelességemet, a főtitkári hivatalról, melyet a tekintetes akadémia érdememen kívül rám ruházni kegyeskedett, valahára lemondok. Az akadémia azonban nem fogadta el a lemondását, egy év szabadságot adott neki, és Gyulai Pált jó barátját, nagyszerű, kiváló költőt, kritikust, irodalomtörténész, prózaírót bízta meg a hivatal vezetésével. Arany János egy évvel később, 1877. március 26-án újra beadta a lemondását. Ebből is idézek egy rövid részletet. Azon egészségi okokhoz, melyek miatt a múlt évi nagygyűlésen lemondásomat benyújtottam, időközben szemeim oly mértékű megromlásra járult, hogy már fél év óta hivatalom napi teendőt is csak szemeimnek, orvosi tilalom ellenére folytonos megerőltetésével és mégis tökéletlenül végezhetem. Az akadémia nem adta föl, most se fogadta el a lemondását, és megbízták, a helyettesítéséről gondoskodtak. Végül 1879. májusában fogadta el az akadémia lemondását. Ahogy ez történt, ez nagyon élesen megvilágítja Arany Jánosnak a emberségét, jellemét. Természetesen, amikor az akadémia nagygyűlése erről vitázott, hogy felmentsék, Arany János kiment a teremből, és ott a nagygyűlés, hogy elismeri érdemeit, megszavazta neki, ami egyébként hivatalból járt, az élethosszig tartó főtitkári fizetést. Kiment a teremből valaki, ezt elmondta a ott kint várakozó Arany Jánosnak, bekopogott, bejött, és közölte, hogy ezt semmiképpen sem fogadhatja el, nem tehetem, nem engedi a lelkiismeretem, és közölte, hogy ez alatt a három év alatt, amíg ő felmentését kérte 1876 óta, azóta se egy pengő forintot se vett föl, hiszen nem végezte a munkáját, más dolgozott helyette. Másnap az akadémia igazgató tanácsa személyesen fölkereste, hogy rábeszéljék, hogy a főtitkári fizetését vegye föl, de Arany János makacsul, hajthatatlanul nem fogadta el. Azt sikerült elérni az akadémia igazgatóságának, hogy az akadémiai lakását megtartotta, és megválasztották igazgatósági tanácsnak is, igazgatósági tagnak is. Ami itt látható, ez a cserépkályha, ez az egyetlen, ami fennmaradt az akadémián, az egykori szobájában, a mai kézirattár utolsó szobájában látható, itt van mellette a fotel, amiben üldögélt, nagyon fázós lévén, nagyon sok időt töltött a cserépkályha mellett. Még pár mondat az utóéletéről. A kecskeméti akadémikus úr említette, hogy a teljes hagyaték nagy része nálunk van. Valóban majdnem 3000 kéziratos tétel, nem beszélve a hivatali iratokról, és ezeknek csak néhány, két nagyon illusztris darabját szeretném megmutatni. Az egyik a kapcsos könyv. Ugye a kapcsos könyv, amit Gyulai Pál ajándékozott neki 1856-ban, és ebben nagyon sokáig nem írt, üresen állt, míg nem, amikor 1877-ben már, mint lemondott az akadémiai főtitkári hivatalról, akkor járkált ki a Margit-szigetre, és ott kezdte a pályájának a utolsó nagy fellendülésével az őszikéket írogatni. Ebben a kapcsos könyvben viszont nem csak az őszikék vannak, hanem sok-sok nagyon ismert nagy költeménye, a hídavatás, a tetemrehívás, a Szondi két apródja, ezt másolta be elsőként. Ezt azért említem, mert ha kimennek innen a teremből, itt van a terem előtt egy úgynevezett magic box, egy egészen különleges tárló, amiben ott van a kapcsos könyv, de ugyanakkor képernyő érintéssel végig lehet lapozni a teljes kapcsos könyvet, meg lehet hallgatni a verseket Sinkovics Imre előadásában, és Zicsi Mihály illusztrációit is meg lehet nézni. Tehát mi ennek a tanulsága befejezésül? főleg a diákok szempontjából. Ugye ma általában, hogyha művészemberről hallunk, hogy összekapcsoljuk azzal, hogy a művész az szereti a kötetlen munkaidőt, szereti, ha minél szabadabban mozoghat. Arany János, a legnagyobb magyar költő a példa rá, hogy össze lehet egyeztetni a kötöttséget, a munkát az alkotó munkával, és azt hiszem ez mindjárt jó példa. Köszönöm szépen!